kérdezni, hiszen mindegyik beszélget, vagy mindegyik megszólásban ott volt a látó, vagy az igaz szó. Tehát ez, ugye ez nem lenne úgy, vagy nem így beszélnénk a vásárlóval, ha nem volna ez a lap. Vagy nem volna ez, nem is csak lap, hanem... És ugye azt távolról jött emberként nyugodtan mondhatom mindenféle ostoba kritikák ellenére, hogy a lápó az egyik legnívósabb lap, a határon túliak közül bizonyára, hogy az. És az egyetemes magyar irodalmi kultúrában is fontos szerepet játszott már az igaz szó is, és a látónak a megújulása, és azt gondolom, hogy két vagy három generációnak a viszonylagos folytonossága, ami egyébként nem minden lapnál van, lásd mondjuk a Holvin, amely úgy hagyta abba, hogy nem nevelt magának szerkesztőt. Itt, mintha vagy ezt a tradíciót nem alapozta meg, és minden tradíciót, azért nem akartam erről beszélni, újra és újra felül kell vizsgálni. Tehát egészen más jelentett a 70-es években az a tradíció, vagy Sütő és Székely János idején más jelentett az irodalom, és másképpen kell viszonyulni a jelen viszonyban. Mi az, amit szerintetek a látóban miért fontos számotokra, személyesen, illetve mi az, amin javítani kéne, vagy nem elég oké?
Kezdhetem én.
Hát innen szabad a gazda, most már inkább
azért
nem akarok mindenkit mindenben megszólítani.
Azért kezdeném én, mert... Tulajdonképpen én vagyok valamiféle átkötés, átmenet.
Az ősapa.
Az igaz szó és a látó között nyilván, mert én 1976-tól az igaz szónál dolgoztam, és hát ugye utána meg 1989. december 23-án már nagyon gyorsan eldöntöttük, hogy az igaz szót nem csak hogy átkereszteljük, hanem átalakítjuk, átszervezzük. Akkor lett látó, és hát van időnként egy kis vita arról, hogy ki volt a névadó. Én úgy emlékszem, hogy én, mások meg másra emlékeznek valamennyire.
Az emlékezet szubjektív.
Ez azért érdekes történet, mert no man est omen, én azt gondolom, bizonyos értelemben. Ugyanis Erdélyben ugye az 1989-es intézményi fordulat az úgy nézett ki, hogy ugyanazokat az intézményeket átkeresztelték. Marosvásárhelyen a népújságnak ki tudja már, hogy a 89 előtt az volt a neve, vagy Vörös Zászló. Ez nem ugyanaz, de hát a Vörös Zászlóból lett népújság. A kolozsvári változás az még izgalmasabb, mert igazságból lett szabadság. Tehát azelőtt igazság volt, és most szabadság. Voltak ennél radikálisabb változások, a legkövetkezetesebb a korunk volt, mert az a két világháború között is korunk volt, utána is, és most is korunk. Az utunk pedig az most Helikon, ha esetleg valaki még emlékszik, hogy utunknak hívták. Volt egy kis vitánk rögtön december 23-án arról, hogy hogyan is hívják az igaz szónak az utódát, és akkor mi is próbáltunk ráállni arra, hogy régi nevet újítsunk föl. A Helikonról kiderült, hogy azt már az utunk a magáévá tette, úgymond. Mi gondolkoztunk ilyesmin, hogy gondolkoztunk, fölmerült, nem bennem, hogy pásztortűz például, ami egy nagyon izgalmas dolog volt a két világháború között, de én elképzelem Lág Zsoltot, vagy Vida Gábor.
Köszönjük szépen utólag is.
A pásztort, ugye a pásztortűznél dolgoznak.
Ez a búsuló juhász.
Volt egy ilyen mikrohullámos ütő.
Igen.
Stílusos is.
És aztán volt a termés, ez is fölmerült, és akkor kitaláltam ezt az idétlen nevet, hogy látó, ugye azzal az optimizmussal, hogy Batthyány János, Vidú gyászos elme, megújul a világ, és elébb, mint egy század végső pontjára hág. Ez a század, az a század, ezelőtt 21 esztendővel hágott a végső pontjára, a világ nem újult meg, de az utódok levették ezt a mottót a látóról, tehát ma már nem szerepel ott.
Találva érzem magam.
Hát de azért, mert rájöttek, hogy nem fog megújulni a világ, ez csak ezt akartam.
Vissza kéne tenni.
Na, a lényeg az, hogy no man est omen, mert a látó az egy új elnevezés volt, előzménytelen volt, miközben volt előzménye maga az igaz szó, és én azt hiszem, hogy ez kifejezi azt, hogy aztán ez a folyóirat mássá vált, mint amit csak is és kizárólag a hagyomány diktált volna. És nem véletlenül beszélek erről, mert ugye a témánk is valami ilyesmi, hogy az irodalom, a marosvásárhelyi írók, és így tovább. Én azt gondolom, hogy amikor erről beszélünk, akkor muszáj az intézményekről beszélni. És arról, hogy egy intézménynek, például a Látónak ebben az esetben, és azelőtt az igazszónak, annak is megvolt a szerepe, mit jelent a jelenléte egy városban? Mit jelentett valamikor az a döntés, hogy Marosvásárhely lett rövid ideig, persze, mert rövid ideig tartott a Magyar Autonóm Tartomány székhelye, fővárosa az 50-es években, és akkor látszólag erőszakkal hoztak ide intézményeket, egyébként Kolozsvárról bizonyos értelemben, így jött létre az Orvosi Egyetem, így jött létre a színművészeti főiskola, és így jött létre az igazszó is ugyanabban az időszakban. Ennek a párja a Kolozsváron az Irodalmi Almanak című lap volt, erre kellett volna keresztelnünk, ez is érdekes lett volna, amely ott megszűnt, és itt indult be az igazszós, hogy ezek a döntések, ezek a látszólag autoritárius döntések, intézmények létrehozataláról mit jelentettek egy városnak? Mit jelent az, hogy működtetsz-e, vagy nem működtetsz például irodalmi intézményeket? Mit jelentett az, hogy amikor én Marosvásárhelyre kerültem a 70-es években, itt rendkívül gazdag képzőművészeti élet volt? Azt kell mondanom, hogy Erdélyben a leggazdagabb képzőművészeti élet. Egy egész fiatal, akkor fiatal gárda, az úgynevezett MAMÜ, a Marosvásárhelyi Műhely festői, szobrászai csapatoslag rajzottak itt Marosvásárhelyen. Tehát nem mindegy, no man est omen, persze ez egy játék, mert ha pásztortűznek neveztük volna, azóta már az is modern lapcímnek tűnne, de a szándék, hogy folytonosságot is akartunk bizonyos értelemben, de valami mást is, valami újat is. És Marosvásárhelyről pedig még annyit nem akarom nyújtani a szót, hogy Marosvásárhelynek sajátos helye van Erdélyben, és ez nem az a hely, mint a Kolozsváré például. Kolozsvár valóban Erdély fővárosa, Marosvásárhely egy második centrum, nevezték Székelyföld centrumának is, vagy fővárosának. Ez egy másfajta centrum, egy identitásáért küzdő, identitását védő centrum. Ez a város valóban nehezen fogad be, de ha megküzdesz érte, és ha nem azon gondolkozol, hogy ad-e neked valami ez a város, azt szokták mondani, hanem hogy te adsz-e valamit ennek a városnak, akkor viszont nagyon fontos városoddá válhat.
Én nem tudom, hogy nehezen fogad be, Béla. Ennek van egy hagyománya. Marosvásárhely azon kevés erdélyi városok közé tartozik, amelyiknek 1683-tól alkotmánya volt. Az alkotmány rögzítette azt, hogy hogyan lehetsz polgára ennek a városnak. Én nem tudom, a századokon keresztül átöröklődött-e törvényes szinten, de valószínűleg valamilyen fajta feltételezett genetikai szinten és szokásrend szintjén átöröklődött, hogy ez a mocsok Fleckenváros nem akárkit fogad be. És én most is azt tartom, hogy azáltal, hogy teret adott az irodalomnak, és hogy ezt nem tekintette valamilyen idegen testnek, hanem úgy érezték az itteni emberek, hogy hogy része a városnak, része a fejlődésnek. Ez nem véletlen. 1970-es években én a Koronkai téglagyárban dolgoztam. Ott, mit mondjak, a lelki szegények és a szegény lelkűek legkülönbözőbb kategóriája dolgozott. De volt egy réteg, amelyiknek járt az utunk, járt az igaz szó, járt a korunk, és emberek munkaidőben, szégyen szemre, időnként erről beszéltek. Egy bizonyos Klement László nevű fiatal közgazdász kollégától tudtam meg, hogy életemben először megjelent egy írásom az utunkban. És csak rácsodálkoztam, nem emlékeztem, hogy Vári Attila és Hornyák József megegyeztek abban, hogy nekem Káli István lesz az írói nevem, és roppantul dühös voltam az utunkra, hogy valaki ellopta az én, akit a mezei nyúl szeret című írásomat. És én vásárhelyiként nem tudtam egyből befogadottja lenni az irodalomnak. Jönniük kellett azoknak, akik úgy települtek ide, mint ahogy te, mondjuk Gyurkáról nem beszélek, te, és akik megéreztétek, hogy lehet, hogy helyem van, és érdemes felnézni azokra, akik ezt a erdély magyar írott kultúrát művelik. Ezért mondom, hogy nem hiszem, hogy abban a korban, amikor te ide kerültél, persze te egészen más irodalmi közegben éltél, és volt egyfajta fölösleges rátartiság nagyon sok Marosvásárhelyen élő íróban. Néha érdemtelenül voltak rátartiak, és velük kellett neked megküzdeni. Nekem önmagammal kellett megküzdeni vásárhelyiként.
Jó, de hát nem csak ez a konkrét vásárhely van. Hát a látóban volt Orwell-eszé, volt Hannah Arendt-eszé. Tehát, hogy van egy tényleg ez az ég fölötti táj. Tehát, hogy most persze, befogadó, nem befogadó, szenvedek, nem szenvedek, jövök, megyek, de itt csináljuk azt a lapot, nem? Be lehet jelölni földrajzi koordinátákat, és be lehet jelölni szellemi koordinátákat. Elmondhatom, hogy Vásárhely olyan, minthogyha egy egyetem se lenne, pedig nem tudom hány van, ha végigmegyek a városon, Kolozsvárral szemben, de elmondhatom, hogy én itt olyanok szerzőtársa voltam, akiket felsoroltam, és akiket nem soroltam fel. A nívódiaktól akármeddig. Tehát, hogy nem csak az van, hogy a hagyományok, az alkotmány, a pont vásárhelyi mesterek. Vásárhely benne van a világban. És abban benne vagyok én is, meg mindenki, aki itt van.
Még a befogadáshoz szeretném, meg az intézményekhez hozzátenni, hogy tehát az, hogy én itt jól éreztem magam, mikor ide jöttem, a láton kívül a telekitéka volt, vagy játszott szerepet. Dén Agyanikó volt akkor az igazgatója, nagyon, tehát igazán kellemes légkör volt abban a könyvtárban, és persze ott voltak a könyvek, ugye már lassan 300 év, azt hiszem, létezik ez a könyvtár, és hát ez egy csodálatos dolog. De a nagy befogadott, illetve nem befogadott Bólyai János amiatt ugye tudott itt maradni valamiképpen a városban, hogy rendszeresen bejárt a TK-ba. És azt gondolom, hogy ez megint egy olyan európai intézmény, vagy nem tudom én, egy hely, ahol tényleg otthon érzi magát az ember, bármikor bemegy oda. És ez a mai napig így van.
Mondok én erről egy kontrát, jó? Én jártam a Teleki TK-ba, de nem az volt az általános olvasóhelyem, hanem a megyei könyvtár. És milyen ez a megyei könyvtár? Például találtam egy lapot, egy újságot, amit Indiából küldtek a 20-as években, és az a Tagore-nak volt a lapja különben, az egyik. És a másik, ami egy ennél érdekesebb, meg rengeteg eszperantó nyelvű folyóirat, azokat sajnos nem tudom olvasni, de érdekesek. És volt Marosvásárhelynek a 20-as években egy Galacról származó prefektusa. Nem tudom, hogy hogy boldogult a helyiekkel, gondolom haragudtak rá, viszont egy galaci újságot megrendelt, ez a Galaci Végsinói című hetente kétszer megjelenő újság volt, amit neki elhoztak. És nem tudom, évekig lehetett itt Marosvásárhely rendőrprefektusa, prefektusa, vagy valami, és akkor ezt az újság paksamétát beadta a könyvtárba. Prefektusok is voltak, akik ezzel foglalkoztak, hogy kicsit gyarapították a könyvtárt. Én beültem, az újságot átlapoztam, a magam írói habitusában nagyon sokat kaptam belőle, sose jártam Galacin különben. És mi az érdekesebben az újságban? 1944-ben a német csapatok Galacot tulajdonképpen porigrombolták. Ebből az újságból sincs gyűjtemény sehol a világon, csak itt Marosvásárhelyen.
Yes.
Én most én valahogy kötődnék Zsolthoz, Bélához is, és úgy mindenkihez. De ezen hogy befogadás vagy nem befogadás, én igazán nem gondolkodtam, mert a befogadásra ugye én nyitott embernek ismerem magam. Másrészt nálunk lévén apám Maros Sárpat, aki ámbátor, egészen nagyon hamar bekerült a gimnáziumba, tehát ő szerintem többet tanult Marosvásárhelyen, mint mondjuk én. Odahaza, tehát a Vásárhelynek azért megvolt a maga nimbusza, tehát a bójai dolgokkal, ezekkel mondjuk édesapánnál is találkoztam, mert hát nem ezen a színpadon, de azt hiszem 70-ben volt, ezt Robi tudja jobban azért, mert most nézett utána, a két bójai bemutatója itt Vásárhelyen, amit édesapám rendezett, csak akkor majdnem Marosvásárhelyi lettem. El akarták hívni főrendező igazgatónak, és hát megfúrták. Tehát olyan is volt közöttük, aki az igazgató főszerkesztője volt annak idején, de hát ezt most nem mondom el. Tehát, hogy az ember mitől lesz hirtelen egy feleség után, két Marosvásárhelyi feleség után lesz Marosvásárhelyi vagy sem, én nem érezhetem rosszul magam, nekem itt rokonaim vannak, még a környező falvakban, még Marosvásárhelyen is. Tehát ezen én így nem szoktam gondolkodni. Egy dolgot mondom, jó, hogy mondta a Tékács Zsolt, azért, mert képzeljétek el, olvastátok Kazincit. Kazincinak az a lelkesedése, az, ami a Fogságom naplójában van benne, hogy és a keresd fel a Teleki Tékát, ha odamész, és ugye nyugodtan, abban van, nem a pályám emlékezetében. És az, ami, mert utazott egy nagyot, ugye, megvolt a levelezésében. Tehát ez egy térképen létező hely volt, ahogy Csokonai írja, ugye? Tehát ez egy számontartó hely. A 20. századi csatározások azok másként mentek, azért, mert a dr. Bernádi György is, ugye Szamos Betlemből jött errefelé, tehát gyütment volt, és voltak is nagy galibák végső soron. És Maros vásárhelyen most dr. Bernádi György kultusz van. Bújaiak se voltak vásárhelyiek, tehát azért itt a befogadáson, befogadás, nem befogadás, gondolkozzunk el. Hát nagyon fontos helyek vannak. A Téka, a Színi Tanoda, Színi Egyetem, Állatkert, régen annyi flekkenedő volt itt. Na most már én beleolvastam ennek a város történetében, meg a kultúrtörténetében is. Hát az elmondhatatlan, hogy mi indult itt el tulajdonképpen. Bernádi alatt, inkább Bernádi alatt, és ahogy ide jött a városba, együtt ment, ugye, Molter Károly, 15-ben, és ide beházasodott, amit Csortán mondott Vidának, tehát beházasodott, és azután ide ebbe a városba került a kiváló, egy kicsit rabbiátus, de okos Osváth Kálmán. Hát azelőtt is, de azután is egyfolytában a nyugat legalább háromszor, négyszer volt a városban. Itt volt tartalékos, ide hívták be tartalékos szolgálatra Szép Ernő költőt. Ezt nagyon kevesen tudják.
Nem beszélve Tolnai Lajosról.
Kicsit hát Tolnai Lajos az egy pontosan olyan nehéz idegzetű ember volt, mint egy nehéz idegzetű szívis város volt annak idején Vásárhely. De maradványaiban ezt meg lehet látni, de hát nem érdemes azért, mert Vásárhely azért tulajdonképpen egy fenomén. Egy baja van csak. Az, hogy nem kell arra gondolni, kell tudni, hogy Kolozsvár az egy nagyváros, úgy volt kiépítve, és hogy Vásárhely az egy nagyon fontos város. Tehát ha frusztráltan nézek, vagy gőggel nézegetünk körbe-körbe, akkor ez nagyon rosszul jön ki. Ez egy jó város. Itt van ez a lap. Ez a látó egy jó lap volt, lap marad szerintem. A nevét valóban Markó Béla találta ki, nem tudom, ki vitatta el tőled, Béla, ezt a dolgot.
Mert tőlem el szokás vitatni mindent.
Igen, de nem így volt. Itt volt utalás rá. El kell gondolni, hogy 91-92-től hála a lapnak, és Gálfalvi Gyurkának, és Bélának, és és mindenkinek, tehát itt egy közösségről beszélünk, egy demokráciáról, ahogy mondta Zsolt. Tehát rengeteg, nem tudom, mindig ezzel játszunk Robival, hogy adjuk már össze, hogy hány látóirodalmi színpad volt, és hány látóirodalmi játékok. Mert az rengeteg. De bizonyos folyóiratok vagy alkotók nem egyszer voltak itt. Hát itt Eszterházy Pétert is legalább négyszer lehetett látni. Nem, hogy Parti Nagy Lajost, vagy Závadát, vagy bárki. Tehát először jöttek a szerkesztőségek, azok is újráztak mindig, ugye, jöttek a kiadók, jöttek a műhelyek, és igen, ez Zsoltnak mondom, ez velünk fordult elő, Zsolt, többször, hogy mindig odaérták, látó Kolozsvár. Tehát Budapestről ez mindig úgy látszott, hogy mondják, Kovács András Ferenc, látó, látó Kolozsvár. Ettől függetlenül, holott ide jártak, mert ez volt az a fórum, tehát a látóirodalmi színpad, illetve a látó nívódi, tehát itt mozgás volt, és szerintem mozgás van most is. Én némi megtorpanást érzek, tehát én azt azért érzem, de hát ez nyilvánvalóan egy változó világban, vagy ízlés változó világban, vagy szokásváltó világban, ez így van. Tehát éppen csak, hogy lamentálni nem kell, hanem nagyon, nagyon következetesnek, keménynek és mosolytelinek kell lenni. Marosvásárhely jó város. Lám, még mindig itt élek. Csak a mondavilágban mondják azt, hogy jaj, te itthon vagy, mondom már régen.
Tulajdonképpen itt sokat dicsértük a várost, én az embereket szerettem volna jobban dicsérni, ez most a beszélgetésnek ez az arányán nem nagyon akarok változtatni, mert tulajdonképpen amióta én 80-as évektől sok erdélyi értelmiségével megismerkedtem, és itt a jelenlévők is ezt megerősítették, hogy van, nem túl széles, de egy nagyon művelt réteg Erdélynek. Sokkal többet olvastak, tájékozottabbak, több kultúrában jelen voltak, és ez volt ez a szellemi nyitottság, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben a régióban, és tehetségek, amelyek, ugye Kosztolányi azt mondja, nagy marhasság természetesen, hogy a vidéken élők élnek igazi lelki életet, ezt nem gondolom, de az olvasásra a önálló szellemi kimunkálása fontos, és ez azért lényeges, akár a látóról beszélünk, akár az itt lévő írókról és szellemekről, mert nagyon rossz a magyar irodalomnak az a túlközpontosítottsága, amely nyilván Trianon következménye, ahol ugye minden fölcsúszott a fejbe Budapestre. Mindig más, én ugye a Kaligramnál, Pozsonynál is dolgoztam másra, és direkt választottam azt, mert minden más irodalmi nézőpont egy más lehetőséget ad. Nem egyetlen, itt mindig kánonról beszélnek, egy valamiről, többféle kulturális identitás, magatartás és törekvés. is van. És ezek alá kell állni. Tehát nem azt gondolom, hogy a lapnak ki kell találnia, hogy mi lesz az irodalom, hanem azokat a tehetségeket, amelyek a jövőt vagy a jelent jelentik, ezt jó szemmel kell észrevenni, és valamilyen módon ezt erősíteni tehetséggondozásra, illetve hagyni őket, hogy kinőjék magukat, és ehhez volt, Móricz mondta, és ez nekem nagyon tetszik, a Nyugat 25. évfordulója, hogy a Nyugat jó garázs volt. Jobb ez a metafora, mint egy nagy... Tehát, hogy igen, elindít embereket, és ezek szét is szóródhatnak, de valamit hordoznak a szellemből, és azt gondolom, hogy ez a több kulturáliság és a nyitottságnak a kérdés. Mert ugye nem a hely számít, hanem az számít, hogy te mennyire nem vagy provinciális. Budapesten vagy Párizsban épp úgy provinciális lesz, ahogy szellemileg meg egy nyitott bárhol. Ma már az internet, a kapcsolatrendszereknek az összetettsége azt a fajta provinciális zártságot, amit a diktatúra hozott. És azt a kényszer szolidaritást. Az más dolog, és itt beszélhetünk problémákról, hogy egy csomó olyan dolog van viszont, hogy például a folyóiratoknak a szerepe jóval kisebb lett a kiadókkal szemben, meg másokkal, mint ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Hogy küzdötök meg ezzel?
De hát azért, hogyha most már kezdhetem én, azért említettünk itt más neveket, mert egy időben, mintha csak magyar neveket említettünk volna, de hát voltak itt Romulus Gugák, és voltak itt Dán Kulcserek, és több nyelven beszélő értelmiségiek itt. Szinte mindenki, aki itt ül, jobban tudja, mint én. Csak leütöm ezt a hangot. Vagy beülsz egy taxis mellé, Kolozsváron ez kiveszett a reflexeimből valahogy, hogy két nyelven köszönjek. Itt szoktam meg 6 éve, hogy köszönjek két nyelven. És azt mondja az 50 körüli taxis, aki román, miután utána nézek, akkor kiderül, hogy román, hogy csak éppen felpillantottam oda. Tehát választékosan beszél az a taxis magyarul, holott ő, neki román neve van. Tehát a több kulturális körökben ez is benne van, a G-pont, a Z-bisztró, Valentin Kovácsú szervezései a Vátrá alattunk, és minden körülöttünk. Nem csak az van, hogy a nagy magyar hagyomány, amely kétségtelen, de hát éppen a TK-n látszik, hogy mennyire bonyolult többek között.
Nem fordulja.
Nem tudom, nem akarom én megint magamhoz ragadni a szót. Persze, Péter, igazad van, és most egy kicsit ellent mondasz annak, amit azelőtt kifejtettél, de ez semmi gond, mert ez az ellentmondás ott van az életünkben is. Hogy van egy, ugye, van egy, hogy fog az ég fölötti táj, a haza a magasban, most visszafordíthatnám egy kicsit és Gyulásra. És hogy akkor bárhol élünk, és bárhol alkotunk tulajdonképpen, nyilván ugyanahhoz az irodalomhoz teszünk hozzá valamit. Én ma már úgy gondolom, hogy nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy, tehát nem mindegy, hogy Marosvásárhelyből merítkezel, még akkor is, hogyha egészen mást írsz látszólag, vagy Kolozsvárból, vagy Erdélyből általában, vagy Budapestből. De amiért közbeszóltam az, hogy igen, itt azért ez a provincia centrum kérdés, ez egyáltalán nem mellékes. Ez most egy online világban eltűnni látszik. De azért én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk például Erdély irodalmi múltjára, akkor elmondhatjuk azt, hogy mondjuk Dzsida Jenő máig sínli azt, mint költő, mint életmű, és most egy Szatmáriról beszélek, ugye nem egy Kolozsváron élt Szatmáriról, nem Marosvásárhelyről, hogy nem Budapesten volt költő, igaz? Mert az én véleményem szerint ő a nyugatosok legjobbjaihoz mérhető, és úgy tudom, hogy még Baumgartner díjat sem kapott. Marosvásárhely is sínlette, és ez most látszik eltűnni, amikor éppen a Látó által, és főleg a Látónál egy nagyon erős írógárda van, azt, hogy akármennyire is nagyváros Erdélyen belül, mégiscsak bizonyos értelemben marginálisnak számított. Ennek a városnak voltak írói, mert írókról beszélünk, egy költőt, mondjak Szőcs Kálmán. Na most Szőcs Kálmán egy nagyon jó költő volt, a generációk közé esett, ugye, de azért az úgynevezett második forrás nemzedéknek, akiknél valamivel idősebb volt, a legjobbjaihoz mérhető, és például egyezzünk meg, tudjuk ki volt Szőcs Kálmán, olvastuk is néhány versét, vagy olvasták sokan, de nem szokás emlegetni Szőcs Kálmán, tehát nem szokás felsorolni, amikor listázunk ugye az erdélyi költőket. Székely János, egy nagy író, ugye ezt amikor valaki szóba hoz, akkor mindig elmondja, én is elmondom, hogy milyen kár, hogy nem nincs eléggé ott a figyelem előterében, és így tovább, és így tovább, de nincs ott. Nincs ott.
Sőt, persze, ezt kéne egy jobban tudatosítani ebben a beszélgetésben, ezt kihagytuk, hogy bizonyos tekintetben nehezebb. Vannak olyan dolgok, ugye egyszerűen, mert alapvetően hírnévkultúrában élünk. És a hírnév az nem úgy van, hogy csak terem, mint a burján, hanem valamit kell kitalálnod, megtinálnod, valamiért elfogadtatnak, vagy nem fogadtatnak el. És ez ilyen értelemben handicapes. Az, hogy ilyen nagyon zárt és egycentrumú volt, vagy sok tekintetben az volt, és nehezen közlegettek, nagyon sok mindent kirekesztett, vagy sokkal később vettek észre, és egy alkotói pályán, meg nagyon sok tehetség, ugye az erdélyi irodalom 80-as évekbeli nagy tehetségei közül nagyon sokan félbetört pályával. Igazából nem teljesedtek ki, mondjuk Szőcs Géza egyik nagy tehetség volt költőként, aki nem, de sorolhatnék jó párat, akik az Equinox körül voltak, nagy ígéretek voltak, de nem mindegyiknek teljesült, és az is része a kultúrának, hogy mit és hogyan, és a megerősítések, az elfogadások, illetve az elutasítások.
Én ezzel nem, szóval ez nem tudom, egyáltalán semmiféle handicapet nem érzek. Jó. Azért,
most, de én nem mondtam, hogy most van handicap.
De nem tudom, hogy régen mit éreztem volna. Azt gondolom, hogy nem tudom, 10 vagy mondjuk 100 emberből eltelik 100 év, míg lesz egy valaki, aki igazán nagyjá válik. Hát ez nem nyilván... Vásárhelyen sokkal kevesebb az íróember, mint mondjuk Budapesten. Tehát nagy, ugye ott ír 2 millió ember, Marosvásárhelyen meg ír 100 000 ember. Tehát egyértelmű, hogy ritkában mutatkozik meg az, aki... Tehát nem, szerintem nincs ilyen handicap, és ráadásul az irodalomnál azt hiszem nem úgy megy, hogy akkor... hogy nem tudom, valaki megír egy könyvet, és azt megveszik 200 000-en, és akkor az a nagy író. Lehet, hogy nem veszi meg senki azt a könyvet, de attól az a könyv megvan, az lehet, hogy 10 év múlva fog életre kapni. Lehet, hogy 100 év múlva az, aki olvast ezt a könyvet, fog írni valamit, ami... Azt gondolom, hogy
hát ez azért nagyon ilyen Borgeses, misztikus. Nem akarok ezen nagyon vitatkozni, csak az, hogy azért az embereknek a műve, hogy mondjuk Berzsenyi Dánielt elfelejtik 100 év múlva, és más embereknek, a nyugatosoknak a munkája, hogy előhozza.
De miért kifelejti el Berzsenyit?
Hát a 19. század elfelejtette.
De te ezt honnan tudod?
Hát irodalomtörténetileg azért az jelen.
Ha elfelejtették volna, akkor ma se beszélnénk Berzsenyről.
Visszajött.
Ne, de hogy, éppen azt mondom, hogy éppen nyugat fedezte föl újra, és adott egy másfajta értelmezési keretet, amitől jelentős írónak tartották. A 19. században nem tartották jelentős írónak. És ez nagyon sok például, akár Füstmilán vagy...
De Berzsenyi ettől nem esett nagyon kétségbe.
Hát mondjuk dehogy nem esett kétségbe, 10 évig kotmott azon, hogy válaszoljon Kölcseinek, és egy eléggé provinciális értelme, és megtört a pályája. Hát, ezek
nem, jó, de Mert más a magánélet, és más az,
ne, hogy... Ne, kötőre zárkult meg. Hát nem írt egy csomó dolgot. Én azon a nyomorú de poétikai harmonisztikán dolgozott.
Nem hiszem, hogyha nagyon nagy lett volna a siker, akkor költőileg nem tudom más.
De mindenki volna. Abból a szempontból törekszik arra, hogy érvényt szerezzen annak a... Hát nem véletlenül arra így elkezdett választani. De nem akarok ebben a dologba belemenni. Számtalan ilyen példa van. Hát akár most, amit elmondott. Biztos vagyok benne, hogy Dzsidát a jelenlévők annak jelentős költőnek tartják, de körülbelül szerintem a magyar értelmiség, vagy a művelt értelmiség 85%-a nem is ismeri a költészetét. Egyszerűen azért, mert nem komoly értelme. Egyedül ugye a Láng Zsolt féle komoly értelme. Féle értelme. Jó célom. Tehát az sokat segített. Az nem misztikusan történnek a dolgok. Emberek csinálják az irodalmat. Nem, hogy 100 év múlva majd kiderül.
Tehát ott, bocsánat, így filológizva, tehát teljesen más mechanizmusok működtek. Tehát a Berzsenyi, Csokonai, Versegi, Csokonai is, hogy volt ő ismert vagy elismert, ugye? Mondjuk a két nagy, akkor attól lettek ismertek, hogy Kölcsey írt róluk két ledorongoló kritikát rendesen, mind a kettőről. Tehát kettő tévedése volt csak, de nem volt kicsi. Na de ez a 19. század valóban ott valahol benne voltak mondjuk a költészet tudatában ezek a nevek. Nyilvánvaló egy Arany Jánosnál vagy Petőfinél ezek így szerepeltek, vagy különféle arányokban szerepeltek mások is. De például, amit Sándor mondott, a nyugat, tehát az, hogy Babits megírja a Vörösmarty eszéjét, most akkor a Vörösmartyról beszélek, és a nyugat ezeket minden kor magának megtalálja az elődjeit valamiféleképpen, valaminek a prototípusát. Az, hogy milyen sűrűn jönnek az irodalmi tehetségek vagy könyvek, Zsolt, az figyelj, a nyugat mind a három nemzedéke fantasztikus koncentráció volt. Tehát az nem tényleg egy kicsi lap volt. Előfizetésekkel működött. Ugye? És hirtelen úgy egymás mellett a 20. században elég hosszan, tehát a harmadik generációig el, zseniális.
Én nem akarok egy irodalom történetről beszélni. Én csak azt mondom, hogy vannak, akik, ez a régi vitt jut eszembe, hogy jönnek és azt mondják, hogy te itt élsz a periférián, neked ez egy handicapes helyzet. Belőled soha nem lesz igazán nagy író, mert te itt vagy. Neked nem lehet siker.
Nekem ilyen nem mondtak soha.
Én csak annyiban szólnék ebbe bele, és megpróbálom egy kicsit így megszelítíteni ezt a történetet, hogy pont Zsolt, tehát hogy tulajdonképpen az, hogy én műfordító lettem, vagy az is lettem, az Zsoltnak köszönhető, és tudta, hogy olaszos vagyok, és amikor a Velence, a Látó nagyon-nagyon komoly Velence száma született, szerintem az egyik legjobb külön számot. Nem azért, mert én is írtam bele, akkor odasozott nekem két Tizianos Kárpá szöveget, egy velencei szerzőnek a szövegét, Deréki Pali választotta, és hogy fordítsam le. És hogy vért izzadtam, amíg megcsináltam, mert elképesztő sok szójáték, lefordíthatatlan ilyen velencei nyelvjárás volt, de valahogy megcsináltam, és arra emlékszem, hogy még a Dunajcsik Mátyás kiemelte külön ezt a fordítást, nem magamat akarom fényezni, csak hogy ha Zsolt akkor engem nem kér fel erre a szövegfordításra, én soha szerintem nem fogok neki olasz regényeket, pentamerunt, tehát hogy azt gondolom, hogy most a Sándorhoz kapcsolódva, hogy itt csinálják meg az emberek, tehát hogy a misztikumon túl így történik meg ez a szerzőcsinálás, vagy az irodalomcsinálás, hogy egyszerűen valami szimat oda...
Kimozdítod a szempontot.
Igen, igen, az optikát váltasz, valamiért beúszik igen. Valaki, és egész egyszerűen így más fénytörések kerülnek terítékre.
De akkor ez azt jelenti, hogy ez egy előnyös helyzet, nem?
Abszolút. Mm.
Hát ugyanakkor meg végtelen hátrányos, mert ugye azokat, amiről most nem beszélünk, mert szellemi emberek vagyunk, hogy milyen egzisztenciális lehetőséget ad. Nagyon sok állás ugye alig van, aki munka mellett ír mondjuk vasárnap délután, az egészen kisebb teljesítményt tud adni, mint aki hivatásszerűen tudna. És az, tudva lévő, hogy a magyar mecenatúra nem valami túlzottan erős, sem az állami mecenatúra, sem az, hogy egy kicsi, tehát piaci értelemben kicsi világban mondjuk 30 író tud megélni írásból. Na most, hogy ezt hogyan? És ebbe beleszámítok olyanokat, akit nem biztos, hogy a jelenlévők írónak tartanának. Na most ebben a helyzetben mit tud az a kultúra tenni, hogy tulajdonképpen a tehetségek mégiscsak az irodalom vizein maradjanak, és ne kalódjanak el?
Igen, és itt a látóban annyira csatolnék vissza, hogy ez a periféria centrum, hogy ez a kivágyódás a világban, vagy a világ behozatala ebben a kettőségben, mert nyilván így nem tudjuk hova helyezni, vagy én amíg Marosvásárhelyen értem, nem tudtam hova helyezni magam, mert egyszerre a kitörésvágy, meg a bennmaradásnak a biztonságérzete úgy mozgatott, vagy feszített az egészben, hogy ezt még véletlenül sem egy másik lap csinálta meg, ezeket a kitekintőket, meg külön számokat, hanem ez a világba a vetettség, és a világhoz való közeledés, és a világ behozatalának az igénye hozta ezeket a lapszámokat, és csinált meg szerzőket, vagy adott esélyt szerzőknek, amik aztán utólag, hát hogy én például tudom, hogy valamelyik nap pont megnéztem valami miatt, nem szoktam ilyen vanity check-et tartani, hogy a Pentameron kötetben való megjelenése előtt melyik lapnak adtam a legtöbbet a mesékből. És a látónak adtam a legtöbbet a mesékből, mert valahogy az ember ilyen anya folyóiratnak érzi, vagy apa folyóiratnak érzi a szellemi műhelyt, ahonnan elindult.
Tehát ilyen szempontból, Zsolt, a látó valóban egy bizonyíték, és ugyanakkor egy ellen bizonyíték is. Bizonyíték olyan értelemben, hogy igen, tehát nem hiszem, hogy handicap lenne ma a látó szerkesztőjeként Marosvásárhelyen dolgozni, hiszen ez egy sikertörténet, a látót valóban Magyarországon is az egyik legjobb magyar irodalmi folyóiratként tartják számon. Ugyanakkor azért mondom, hogy elgondolkoztató is, mert ha végig gondolok az elmúlt 30 éven, akkor kiderül, hogy ez csupa, és itt van, amit Sándor is mond, Mészáros Sándor, csupa emberi döntésnek az eredménye és következménye. Egyáltalán az, hogy megtartottuk annak idején a látót, és nem engedtük ugye az első években megszűnni, mert hát a megszűnés veszélye az ott volt a fejünk fölött, az Írószövetség már nem finanszírozta, el kellett hozni a Maros megyei önkormányzathoz, és így tovább, és így tovább. Tehát mindenféle adminisztratív buktatókon át. Másrészt pedig arról beszélünk, hogy igen, én is azt mondtam, hogy ez a város bizonyos értelemben zárt, és nem feltétlenül olyan nyitott, mint Kolozsvár, de az ellenpélda pontosan a látó, ahol most kiderült hirtelenjében, hogy ki is Marosvásárhelyi a látónál. Tehát mindenki máshonnan jött. De ez emberi döntések következménye, tehát ez a Gálfalvi Györgyi valóban, aki hosszú időn át volt főszerkesztő, aztán a Kovács András Ferenc, és remélem a Vida Gáboré is, tehát ő is folytatja ezt a hagyományt, hogy a legjobbakat akarja idehozni a látóhoz. Na de ezek egymást követő emberi döntések voltak, tehát csak azért akartam beleszólni, hogy múlik azon, hogy mi mit döntünk, mit gondolunk egy intézménnyel kapcsolatosan. Lehetett volna a látóból egy ilyen poros helytörténeti lap is, amely, hogy mondjam, tehát Maros Szent Király történetét idézi különböző dokumentumok. Az is fontos, nem akarok senkit megbántani. Tehát szubjektív döntések.
Igen, én csak azt mondom, hogy lehet, hogy az író életét megnehezíti, hogy itt él Vásárhelyen, de a létrehozott ű értékét egyáltalán nem befolyásolja.
Ebben tökéletesen egyetértünk. Sőt,
Zsolt. Egy dolgot még azért ennek a beszélgetésnek a hátterében vagy kontextusában. Egy olyan időszakban vagyunk, ahol azért egy nagyon erős politikai szándék működik Magyarország, vagy a magyar kultúra, hogy egy elitcserét, egy másfajta kulturális elitet verbúváljanak, vagy keleszenek. És ez a dologban is nagyon sok hátrány van, hiszen ha megnézzük mondjuk a lapfinanszírozást, akkor azok a lapok, amit jelentősnek vagy jónak gondolunk, azok folyamatosan ilyen szegénységpénzt kapnak, vagy ellehetetlenültek. Nem csak a Holmi szűnt meg, egy ideig a 2000 is tartaléklángon működött, néhány vidéki folyóiratot meghagytak, és a többiek eljelentéktelenedtek, vagy nem tudnak működni. És mondjuk eznek legelső sorban a pénzhiány az oka, ami egy szép írónál igen, de mondjuk egy tanulmányt, vagy egy kritikát nem ír meg az ember csak jó kedvében, hanem, vagy rossz kedvében, hanem azért, hogy igen, mert hogy a legfontosabb azért egy kultúrában, hogy létre tudjanak hozni értékrendeket. Nem 30 Goethe van egy kultúrában egyszerre, hanem néhány nagy író van, jó írók, kiválóak, és így tovább. És ezeknek a rangját valami, és ez persze egy dinamikus valami, de nem kinevezéssel megy.
Azt szeretném mondani, hogy hogy mondják ezt Pesten? Mindenki nyugodjon le, mint a nap.
Tehát itt igen,
de ezek nagyon párhuzamosan billegő dolgok.
Tök jó voltam.
Tök jó. Na most már az a helyzet, hogy ezt a lapot csak a látóperiódust vesszük, Markó Bélától Gálfalvi Györgyön keresztül. Mit csináltuk? Mit tettük, gyerekek? Mit tettük ilyenné? Tehát ez a fontos, itt, amit Pinga mondott, az, hogy kinyitottuk. Azért beszéltem én a nyitottságról. Tehát az mindig nagyon fontos volt, nem csak számomra, gondolom mindnyájunk számára, hogy a különféle városlátókat, meg a különféle kitekintő számokat megcsinálni. Ettől lesz egy lap egy picit más. Egy picit más. És ez nagyon fontos. Tehát ez az egyik kiváló költő barátom mondta, Markó Béla, tehát nem biztos, hogy az Alszeg monográfiája Felszegről, és a Felszeg monográfiája Alszegről 10. kiadásban előmozdít valamit, ahogy mondják, a szépírás művészetről. Kétségtelenül. De az, hogy kinyitunk, ablakokat nyitunk, az, hogy tehetségeket próbálunk mutatni, és fontosak ezek a számok, nem csak az volt egy bizánci számunk is, azt volt egy álomlátunk is, tehát sok minden, tehát fantázia is kell egy laphoz.
Most Örmény. Volt nemrég ez a Interferenciák nevű rendezvénye a Marosvásárhelyi Írói Egyesületnek, és Kocsis Francisco készített egy tanulmányt arról, hogy milyen fordítások jelentek meg itt a környéken, és külön teret szentelt a látó bizánci lapjának, mert abban rengeteg jó fordítás volt.
Igen, arra nem maradt időnk, és ez tényleg egy másik beszélgetésnek a témá, és igazán nem is vagyunk benne. Tehát, hogy tud-e olvasót nevelni? Lesz-e olvasója annak az irodalomnak, aminek írói számosan vannak? És ezt ne bagatellizáljuk el. Nagyon jelentős válságban van az olvasó. Ugye az elmúlt 10-15 évben fele annyian olvasnak magyar könyvek, irodalmat rendszeresen, mint ez korábban volt, és általában azok, akik fiatalabbak, ma már nem ebben a kultúrában nőttek bele, ami nem azt jelenti, hogy rossz vagy jó, hanem ennek az esélyei változtak meg. Azt gondolom, hogy, és ez gyakorlatilag ugye fontos volt, amit mondtad, hogy a 80-as, 90-es évek, főleg a 80-as évek kényszerű zártságából a látó találkozó hely volt, nagyon sokféle író, szerkesztőség és egyéb. Na, ennek a további élése éltetheti, azt gondolom leginkább. És az, hogy mit hoz a jövő, találékonynak kell. Nem búsulni kell, hogy így lesz, vagy úgy lesz. Nem tudjuk, hogy gyerekeink mennyire fognak mondjuk szép irodalmat olvasni, vagy az azt követőek. De valamilyen értem a kultúra az hagyományozódás, az munka, az átadás. És nyilván, ami a 90-es években jó volt, az lehet, hogy 2020-ban már nem működik. Újra és újra felül kell vizsgálnunk azt, hogy mit és hogyan lehet csinálni, akár labba, akár az irodalomba. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, azt mondták, hogy 85 percig tartsuk föl önöket, ennél tovább nem szeretném, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha valamiben hiányérzetük támad, hogy nem mondtuk el, ez biztos volt, hogy így fog történni, akkor majd legközelebb talán kitérünk arra is. Mindesetre maradjunk el a Kosztányi mondatnál, a vidéken él az ember a legjobb lelki életet.
Köszönöm szépen.